Sziasztok, sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Szeretem ezt a gyűlit, van benne egy csomó olyan ember, akinek jó a humora. Most például én úrvacsoráztam, kimentem pisilni. Erre a Zoli jön velem szembe, azt mondja, hogy hát be volt kapcsolva a mikrofon. Szóval az embernek van egy jó barátja, arra az jellemző, hogy az nem csak ígér, hanem be is tart. Segít. Na, szeretek ilyen profán dolgokkal is indítani, mert gyakorlatilag a való életünkről szól a Szentírás, rólunk, húsbőr emberekről, akik benne élünk a mai valóságban. És hát egy nagyon izgalmas kérdésről, témáról szeretnék prédikálni, egy elég régi történet alapján. És ez a téma, amiről beszélni akarok, ez igazából egy lelki alapállás, egyfajta lelki attitűd, ami hát nagyon fontos az Istennel való kapcsolatunk szempontjából, de ritkán esik szó róla, ez pedig az Isten keresés. Mit is jelent az élő Istent keresni? Hogy van ez benne a hit életünkben? Miért is jelentős ez? Ugye ez az Isten keresés, ez egy olyan dolog, hogy tudnunk kell magunkról, emberekről, hogy hát nem ez a kedvenc üzemmódunk, a keresés. Jobban szeretjük inkább, ha rendelkezünk dolgokról, hogyha a kezünk ügyében vannak a dolgok, ha mi kontrolláljuk a dolgokat, és akkor kapjuk elő, amikor nekünk úgy gondoljunk, hogy arra szükségünk van. Amikor keresni kell valamit, az nem annyira a kedvenc üzemmódunk, akkor érezzük jól magunkat, hogyha biztonságban vagyunk, ha mi kontrollálunk, ha mi irányítunk, ha mi döntünk. Nem szeretjük a bizonytalanságot, nem szeretjük a kiszámíthatatlanságot, az olyan helyzeteket, amiket nem mi irányítunk, hanem amikor valaki mástól kell függenünk. És ez a lelki alapállás, hogy mi szeretjük kontrollálni, kézben tartani az életünket, ez még a keresztény életünkben az Istennel való kapcsolatunkra is rávetül sokszor. Vannak keresztények, akik úgy beszélnek az Istennel való kapcsolatukról, mint hogyha a Jóisten benn ülne a nappaliukba folyamatosan, vagy belenne zárva a vendégszobába, és akkor nyitnak rá, amikor csak kedvük tartja, akkor veszik elő a vele való közösségüket, amikor csak éppen úgy gondolják. A Biblia azonban úgy mutatja be az Istennel való kapcsolatunkat, az Isten és ember kapcsolatát, hogy az ember oldalán hangsúlyozza ezt a dolgot, ezt az Isten keresést. És ez mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben olyan, mint egy vörös fonal áthúzódik az egész Biblián. Csak néhány példát hadd mondjak. 5 Mózes 4.29. De ha keresni fogod az Urat, a te Istenedet, megtalálod, ha teljes szívvel és lélekkel keresed. Jeremiás 29.13. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. 1 Krónika 28.9. Dávid adja át a lelki örökséget a fiának, Salamonnak, és azt tanácsolja neki, hogy te pedig, fiam Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel, készséges lélekkel, meg megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Ha keresed, megtalálod. De elhagyod őt, akkor félreállít téged végled. Ámosz 5.4. Ezt mondja az Úr Izrael házának, engem keressetek és éltek. Az Új Szövetségbe átmenve ugyanígy látjuk ezt a gondolatot, ezt a kereső üzemmódot, amit Isten nagyon szeretne látni a szívünkben, hogy ez mennyire fontos. Például Máté 6.33, az Úr Jézus mondja, de keressétek először az Isten országát és igazságát, és ezek mind ráadásul adatnak meg nektek. Máté 7.7.8, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek, mert mindenki, aki kér, kap, és mindenki, aki keres, talál, a zörgetőknek pedig megnyitatik. Tehát láthatjuk, hogy az egész Bibliában benne van ez a fajta lelki attitűd, az ember oldaláról ez a fajta hozzáállás az Istennel való kapcsolatához, amit a Biblia úgy hív, hogy Istent keresni. De mit jelent Istent keresni? Mit csinálunk akkor, mikor Istent keressük? Hogyan lehet őt keresni? Tehát mi jellemző erre az üzemmódra? Na, ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni egy történetet, ha 2 Krónikák 20-ban találjátok, akinél itt van a Biblia, akár papírlapon, akár, ahogy az ott Zolának így okos telefonba, mint nekem. Szóval keressétek meg a 2 Krónika 20-at, És az első verstől fogom olvasni, a 30. versig, majd a közepe táján jelzem azt, hogy üljünk le, de most először álljunk föl így Isten iránti tiszteletből, és így olvasjuk ezt a szakaszt, és majd szólok, mikor foglaljatok helyet. És figyeljetek arra, miközben olvasjuk ezt a történetet, hogy hogyan jelenik meg, milyen körülmények között, és mi miatt ez az Isten keresés, ez a fajta lelki attitűd ennek a királynak az életében, akiről szó lesz. Történt ezek után, hogy hadba vonultak Jósáfát ellen a moábiak és az amóniak, a meúniak egy részével együtt. Amikor megérkeztek és jelentették Jósáfátnak, hogy a tenger túlsó széléről nagy sokaság jön ellene Edom felől, és már Hatszecon Támárban, azaz Engediben vannak. Bocsánat, ez a digitális Bibliának a zátka most elugrott. Engediben vannak, megijedt Jósáfát, az urat kezdte keresni, és böjtöt hirdetett egész Júdában. Összegyülekeztek a júdeaiak, hogy segítséget kérjenek az úrtól. Júda összes városából is eljöttek, hogy az úr segítségét kérjék, és felállt Jósáfát Júda és Jeruzsálem gyülekezetében az úrházánál, az új udvar előtt, és ezt mondta. Uram, őseink Istene, Te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán. A Te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben. Istenünk, Te üzted ki ennek az országnak a lakóit, néped Izrael elől, és örökre odaadtad azt barátodnak, Ábrahámnak és utódainak. És itt laktak, itt építettek neved tiszteletére szentét, és ezt mondták, ha majd veszedelem, fegyver, ítélet, dögvész vagy éhínség jön ránk, megállunk ezelőtt a templom előtt, és te előtted, mert a te neved ebben a templomban van, és ha segítségért kiáltunk hozzád nyomorúságunkban, hallgass meg, és szabadíts meg minket. Foglaljatok helyet. Olvasom tovább a 10. verstől. De látod, Istenünk, látod az amóniak és a moábiak Szér hegyvidékének a lakóit, akik között nem engedted átvonulni izraelieket, amikor Egyiptomból jöttek, és kikerülték, és nem pusztították el őket. Ezek most azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk támadnak, és ki akarnak űzni birtokodból, amelyet birtokunkba adtál. Istenünk, ítéld meg őket, mert nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk. Eközben a júdeaiak valamennyien ott álltak az úr színe előtt gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt. Akkor rászállt az úr lelke a gyülekezet jelenlétében Jaháziélre, aki Zekarjáhu fia, Benájá fia, az Jiel fia, a Mattanyá fia, Ászá fia közül való lévita volt, és megszólalt. Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, Jósáfát király! Ezt mondja nektek az Úr. Ne féljetek és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené. Holnap induljatok ellenük, ők a Cichágon vonulnak majd föl, és a völgy végénél, a Jeruél puszta felől találkoztok velük. Nektek nem is kell majd harcolnatok, csak vesztegálnatok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj és ne retteg Júda és Jeruzsálem. Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Ekkor Jósáfát arccal a földre hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindnyájan leborultak az Úr színe előtt, és imádták az Urat. A Kéhát és a Kórahi léviták pedig fölálltak, és egyszerre hangosabban dicsérték az Urat, Izrael Istenét. Kora reggel fölkeltek, és kivonultak Téko a pusztájában. Amikor kivonultak, előállt Jósáfát, és ezt mondta, hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói, higgyetek Istenetekben, az Úrban, és megmaradtok. Higgyetek a prófétáknak, és boldogultok. Miután tanácsot tartott a néppel, fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és arcvonal előtt vonulva így énekeltek. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete. Amikor elkezdték az újongást és a dicséretet, az Úr lázadókat támasztott. És a történet folytatódik, mire odaértek az ellenséghez, gyakorlatilag a három népcsoport, amelyik összefogott egy szövetségbe Izrael ellen, egymás ellen fordult, és mire Izrael odaért, meghaltak, egymást ölték meg, és egy gazdag zsákmányt gyűjtöttek, és örvendezve mentek vissza. És úgy fejeződik be a fejezet, hogy leírja Jósáfát királynak az életét, aki 35 évesen lett király, 25 évig uralkodott. Ebben a szakmában ez egy elég jó teljesítmény egyébként, mert eléggé veszélyes szakma volt, kevesen éltek meg 25 évet ebben a szakmában. Szóval ő ennyit húzott ki. Látjuk ebben a történetben ezt az Isten keresést. Azért gondoltam, hogy egy sztoriból induljunk el, mert a Biblia okkal nem definíciókat tanít nekünk, hanem amikor egy ilyen dologról van szó, hogy mit jelent Istent keresni, akkor elénk tár egy csomó életet. Mert Isten azt szeretné, hogy megértsük, hogy ez a mi életünkhöz is kapcsolódik, és a való világban van erre szükségünk holnap után a hétköznapi életünk során. Tehát az Isten keresése. Az első dolog, amit így szeretnék így kiemelni, hogy olyan jó lenne, hogyha ez a téma a Bibliában valamilyen klassz lelki gyakorlat kontextusában jelenne meg. Mondjuk azt olvastuk volna, hogy Jósáfát király egyszer szükségét érezte annak, hogy Istent keresse, kivett egy hét szabadságot, elvonult a Pilisbei Klassz Wellness Hotelbe, és a vacsorák, a frissítő masszázs, meg a jacuzzi közben, amikor volt egy kis ideje, akkor ott bolyongott az erdőbe, sétálgatott, imádkozott, és kereste Istent, hogy vajon Isten mit akar kezdeni az életével. Hát tök jó lenne, de nem így van. Tehát ebben a történetben valami teljesen más jelenik meg. Azt látjuk, hogy egy krízisbe került ez az ember, aki a vezetője volt egy népnek. Istent bármikor lehet keresni. Jó lenne, ha ez a szokásunká válna. Jó lenne, hogyha ez egy ilyen lelki reflexé válna. De mégis ez a történet is azt igazolja, ami egyébként a Bibliában sok helyen előjön, hogy Istent bármikor lehet keresni, de többnyire a krízisek kényszerítenek rá minket, hogy ezt tegyük. És amit mondani akarok így elsőnek, hogy ezért lehet úgy is gondolni a nehézségeinkre, a kríziseinkre, hogy ebből a szempontból azok lehetnek a barátaink. Hogy valami olyan dolognak lehetnek az előkészítői, ami nélkül a szívünk nem lenne alkalmas erre az üzemmódra, hogy Istent keressük. Szóval nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, hogy az életetek során hány komoly krízisetek volt eddig. Az is lehet, hogy valaki most van itt úgy jelen, hogy valamilyen nehéz kérdéssel kell megküzdenie. De itt egy élethelyzetről olvastunk, és én ezért szeretem nagyon a bibliai történeteket, mert bemutatják nekünk azt, hogy ezek nem ilyen steril, dogmatikai tanítások a Bibliában, hanem húsba vágó kérdések. A holnapi napunk, a holnap utáni napunk során alkalmazható kérdések, olyan téma, amire Isten hív bennünket, és a mindennapjainkat meghatározza, a valódi élethelyzeteinkre kihathat. Nagyon szeretem ezt az igében. Tehát látunk egy királyt, aki nagy bajban van. És ebben a nagy bajban, ebben a nagy krízisben, a harmadik, negyedik versben olvassuk háromszor is azt, hogy Istent keresi ő is, és a nép is. Tehát, hogy az ő lelki attitűdje, az a lelki reflex, ami benne működésbe lépett, ez meghívta nem csak őt ebbe a Isten kereső üzemmódba, hanem az egész népet is. A károli fordítás ezt így szó szerint jobban visszaadja, ami az eredetiben van, kicsit régiesen, de azt olvasik, hogy megfélemlékezért Jósáfát, és az urat kezdék keresni, és hirdette az egész Júda országában böjtöt, ezért felgyűlének a júdabeliek, hogy az urat keressék, Júdának minden városából is eljövének, hogy az urat megkeressék. Szóval nagyon tetszik nekem ez a keresni, megkeresni, odaszánni, odaszánták magukat erre. Tehát keresni az Istent, ez a lelki alapállás a király életében és a népnek az életében is megvan. Mit hoz ez elő belőlük? Vagy mi hozta ezt elő belőlük? Hát ugye mondtam már, hogy az első két versben látjuk, hogy nagyon nagy bajban vannak. Tehát egy hatalmas sereg érkezik, és három népnek az összefogásából egy ellenséges hadsereg körveszi Jeruzsálemet, és hát ahogy imádkozik Jósáfát, tisztázza is így az Úr előtt állva, hogy végül semmi esélyünk. És az azért nagyon érdekes, mert ha egy picit előrébb lapoztok, és elolvasnánk a 17. fejezetet is, ami Jósáfátnak az uralkodásáról, hogy ő milyen király volt, mennyire volt bölcs és előrelátó, akkor érdekes adalékokat látunk ott. Például azt olvassuk, hogy Jeruzsálemben állomásozott egy elit alakulat, amit ő létrehozott. 5 vezér alatt 1.160.000 katona szolgált. Jeruzsálemben, ebben az elit alakulatban, vagy ezekben a csapatokban. És azt is olvassuk ott a 17. fejezetben, a 19. versben, hogy ehhez még a megerősített városokban további katonai egységeket helyezett el. Tehát ez egy előrelátó bölcs király volt, aki a GDP-t nem arra fordította, hogy mindenféle luxusutazásokra járjon és élvez az életet, hanem az országának az érdekeit tartotta figyelembe, és komoly befektetéseket tett, stratégiai döntéseket hozott annak érdekében, hogy a lakosságnak és a népnek, akiért ő felelősséget vállalt Isten előtt, annak a biztonságát és a jólétét szavatolni tudja. Mégis azt olvassuk a 3. versben, hogy ez egy akkora tömeg volt ez az ellenség, hogy ilyen paraméterek mellett is ez a király megijedt, megrettent. Hiába voltak ezek az előkészületek. Mekkora lehetett ez a nagy sokaság? Hát ő felmérte, ahogy mondtam, a 12. versben, hogy imádkozik, azt mondja, hogy nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Végül is azt mondja, hogy az esélyeink a nullával egyenlők. Hát, hogyha ezt most közel akarjuk hozni magunkhoz egy kicsit, az 1 Korintus 10.6 szerint, ugye ott azt mondja a Biblia, hogy minden, ami tanulságunkra iratott meg, tanulhatunk ebből. És hát az első dolog, amivel meg kell barátkoznunk, hogy egy istenfélő király is kerülhet kilátástalan helyzetbe. Egy bölcs előrelátó ember is kerülhet nehéz helyzetbe. Egy jó emberrel is történhetnek rossz dolgok. De az is biztos, majd látni fogjuk, ahogy megyünk tovább ezen a szálon, hogy egy istenfélő, egy Isten szerető, egy Istent ismerő ember másképp ijed meg, mint egy Isten nélkül élő ember. Mind a kettő megijed. Ő is megrettent. De másképp. Szoktunk ilyen helyzetekbe kerülni mi is? Hát, hogy ne, hát az élet olyan, hogy olyan változásokat, fordulatokat hoz, amire nem számítunk, akkor is, hogyha igyekszünk bölcsen bánni dolgokkal, az anyagiak terén, a kapcsolatok terén, a családban, a munkahelyen, az egészség szempontjából. Tehát jöhetnek olyan pillanatok, olyan élethelyzetek, amikor az ember azt mondja, hogy hát ez én nem tudok semmit kezdeni. Véget értek a lehetőségeim. Ezt én nem fogom tudni megoldani. És hát ez az, amit látunk ennek a királynak az életében. És fontos eltenni magunknak is, hogy Isten nem mi találtuk föl azért, hogy minden problémától megmentse minket, és minden nehéz dolgot távol tartson tőlünk. Ez az ő szakmája, ezzel bíztuk meg, ezért vettük föl. Sok keresztény szinte kicsit így gondolkodik. Hanem valahogy a jó Istennek, ahogy minket szeret és vezet, belefér az, hogy néha ilyen helyzetekbe kerülünk, mint ez a király. Ugye ráadásul itt ezt még azt is tetézi, de erről nem akarok sokat beszélni, amit a 10. versben mond ő, hogy ráadásul olyan helyről jön ez a támadás, akikkel szemben ők valamikor jó indulatot tanúsítottak. Tehát olyan emberek, akiket ők elkerültek a honfoglalás során, és ezért nem bántották őket, nem kergették el őket, hanem békén hagyták őket. Na most ezek az emberek azok, akik viszont támadnak. Ugye velünk is előfordulhat, hogy pont olyan emberek okoznak nekünk gondot, vagy sodornak minket bajba, akiktől nem várnánk. Mert mi nem ezt tettük feléjük, nem ezt tettük értük. És hát itt van ebben a történetben. Tehát nem csak egy király kerülhet ilyen helyzetben, hanem mi is, rólunk is szól, ahogy a Korintus levél mondja, hogy tanulnunk kell ezekből a történetekből. De ez az ember, ez a király, Istent kezdi keresni, így reagál erre, és ebbe az Istent kereső üzemmódba beleviszi a népet is. Na nézzük meg, hogy hogyan reagál. 5 dolgot mutat be itt az ige, hogy mit is tesznek, mit is tesz Jósáfát, és ezért mit is tesz ez a nép. Az első, már mondtam, és fontos, hogy ezzel is egy kicsit is szembenézzünk, hogy hát az első mi is, amit tesz Jósáfát? Megijed, de nagyon. Mondhatnánk így kicsit mai magyarban, hogy tele a gatyája. Nagyon megijed. nekem, én azt kell mondjam, hogy nekem nagyon tetszenek az ilyen dolgok a Bibliában, amikor ilyet olvasok. Hát persze részben azért, mert rám ez jellemző, és akkor úgy érzem, hogy talán még én is vihetem valamire Isten mellett. És nem az jellemző egy jó keresztényre, hogy soha nem ijed meg. De láthatjuk, hogy Isten igéje mennyire realisztikus. Hogy tudatosítja bennünk azt, hogy mi emberek szeretjük a dolgokat idealizálni, de Isten úgy lát bennünket, ahogy mi vagyunk, és úgy fogadott el, és úgy szeret minket, ahogy vagyunk. Nem kell eljátszanunk azt olyan helyzetekben, amikor nem igaz, hogy mi nem félünk. Szajkozhatjuk ezt, hogy jó keresztje, nem fél, én se félek, megtagadom, meg minden hittel megvallom. De a lényeg, hogy itt az ige azt mondja, hogy ez az ember, aki Izrael vezetője volt, egy istenfélő ember volt, és hát a fejezet végén olvasjuk, hogy Isten hogy minősíti őt, tehát egy Isten számára kedves király volt, ennek az embernek az első reakciója az volt, hogy hát nagyon megijedt. Viszont ez előhívta belőle azt a lelki attitűdöt, amiről ugye az igéhirdetés szól, az Isten keresését. A kérdés az, hogy például ránk ez hogy jellemző. Hogy amikor ilyen helyzetekbe bele sodródunk, vagy beleenged Isten, vagy váratlanul elír bennünket az, hogy előáll egy ilyen élethelyzet, és megijedünk, utána mi következik. Tehát ezek szerint egy istenfélő ember is félhet. És ez nagyon fontos, hogy ezt kimondjuk. Vannak, akik szokták ilyenkor mondani azt, hogy az ilyen teológizálásra hajlamos keresztjének, hogy igen, Tamás, de ez egy ószövetségi hívő volt. Mi új szövetségi hívők vagyunk, ránk más jellemző. Bennünk él a Szentlélek, mi aztán ilyen helyzetekben is tudjuk hozni a papírformát, mi nem ijedünk meg, ellene megyünk, és mi nagyon tudjuk, mit kell csinálni. Oké, akkor menjünk egy picit az új szövetséghez. Abcsel 18.9.10. Pál apostol evangélizál Korintusban. Egy olyan missziós akcióban van benne, ami ráadásul nagyon sikeres, sokan érdeklődőek és megtérnek, mégis egyik éjjel az álmában az Úr Jézus megjelenik, és azt mondja neki, hogy azt olvassuk itt, hogy az Úr egy éjjeli látomásban ezt mondta Pálnak, ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rátámadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Na, vajon miért mondta az Úr Jézus ebben az éjjel látomásban Pálnak azt, hogy ne félj és ne rettegj? Nem volt éppen, nem tudott mit kitalálni. Ez jutott eszébe véletlenül az Úr Jézusnak éppen. Hát Pál nagyon meg volt rettenve. Félt. Hiába sikeres éppen az az evangelizációs, missziós projekt, amiben benne van Korintusban, ő nagyon félt. Miért? Mert ha az előtte lévő fejezeteket olvassuk, akkor azt látjuk, hogy az előtte lévő időszakban, hát őt egy kicsit megverték, megkövezték, megalázták, stb. Tehát tök érdekes dolgokon ment keresztül, amint ma egy ilyen missziós út során szeretünk mi is keresztjének esetleg keresztül menni. És hát ez nem múlt el nyomtalanul. Hát ez egy normális ember volt, nem szerette, hogy hagyon verték valahogy. És jól hegybe hagyták, nem egyszer, nem kétszer, és ezzel a félelemmel érkezik meg ebbe a városba, és ott munkál benne, miközben prédikálja az evangéliumot, és erre emberek térnek meg, hogy mikor következik be ez újra. Mikor érkezik egy kőpang a fejemhez, mikor áll elő valaki, és üt le a lábamról. Ezzel a félelemmel végezte a szolgálatát. Ezért mondja neki az Úr Jézus, hogy Pál, előtte történt, ami történt, most én mondom, hogy nem fog történni, itt kell maradnod, és azt olvassuk, hogy na erre föl Pál úgy döntött, hogy akkor marad. De ő is nagyon félt. Tehát a Biblia ugye mindig igazat mond, és ezeket az embereket úgy állítja elénk, Isten az igén keresztül, ahogy ők megélték ezt. Mi hajlamosak vagyunk idealizálni a Biblia főszereplőit, de a Biblia úgy mutatja be őket, hogy olyanok, mint mi. Tudnak félni, tudnak megrettenni, tudnak tanástalanok lenni, tudnak olyat, hogy fölteszik a kezüket, és azt mondják, hogy Uram, hiába csináltam ezt az egész nagy szervezeti átalakítást a hadseregnél, hiába toltuk bele a GDP-nek a mit tudom én hány százalékát abból, hogy ezt fölépítsük, ezzel mi most semmit nem tudunk kezdeni. Ezt mondja itt Jósafát. És ami érdekes nekem, hogy a nép is látja rajta. Itt van egy vezető, akin láthatják a vezetettek, hogy megijed és fél. Ugye honnan tudjuk ezt? Hát leírták róla. Nem vitte a sírba ezt a titkot. Úgy látszik, hogy nem akarta eljátszani Jósáfát, hogy ő a szellemi terminátor. Ide nekem az ellenséget, meg a sátán majd én rendbe teszem ezt a konfliktust itt a földön. Hanem ő vállalta azt, hogy ő fél. Utána sem nyúlt bele a történelmi feljegyzésekbe, ami például ma Magyarországon elég jól megy, hogy újraírjuk a történelmet. Nem mondta azt, hogy na gyertek ide srácok ezt a történészeknek, hogy gyertek ezt a szakaszt a krónikába újra kell írni. Mi lenne, ha azt írnátok a helyet, hogy féltem, kicsit kozmetikáznánk, hogy kiemelnétek a stratégiai képességeimet mondjuk. Ugye a Szentléleknek fontos volt, hogy ezt az embert mi úgy lássuk, ahogy ő megélte ezt a helyzetet. És ő vállalta a félelmét Isten előtt, vállalta ezt a félelmet az emberek előtt, tudtak erről, leírták róla, Szentlélek pedig jónak látta megőrizni. Én nem hiszem, hogy mi jobbak lennénk Jósáfátnál, vagy Pál apostolnál. Bizonyos időnként megijedünk és félünk bizonyos helyzetekben. És ez normális. Amikor ez megtörténik, ezt becsületesen felvállalhatjuk. Nem kell eljátszanunk a rettenthetetlen keresztjént. Nem az a kérdés, hogy szoktunk-e félni vagy megijedni, hanem az a kérdés, hogy mit csinálunk ilyenkor. Ebben a történetben nagyon érdekes dolog az, hogy mi van Jósáfátnak a félelme és a történetben később megjelenő bátorsága között. Mi történik ott? Hogyan változik át ez a félelem bátorsággá? Hogyan alakul át ez a félelem bátorságá? Mi okozza ezt? Ugye a kettő között, a félelem és a bátorság között ott van az Isten keresése. Egy olyan belső folyamat, amit az Isten keresés indít el benne. Tehát Jósáfát, azt olvassuk a harmadik versben, elkezdte keresni Istent. Megijedt Jósáfát, és az Urat kezdte keresni. Tehát ma mondtam ezt, itt fontos látnunk azt, hogy egy istenfélő király, egy istenfélő ember másképp ijed meg. Megijed, ugyanúgy, mint egy Isten nem ismerő ember, de másképp ijed meg, mint valaki, aki nem tud számolni Istennel. Ugye, hogyha ő nem számol Istennel, akkor politikailag legalább két dolgot tehetett volna taktikailag, vagy behódol, és azt mondja, hogy oké, fiúk, ti nyertetek, ne játsszuk le ezt a meccset, úgyse lesz jó vége, mit akartok vinni? Mennyit kell fizetni évente? Mennyi a hadisarc? Mit jelent az, hogy be kell hódolnunk most nektek? Lejátszhatták volna ezt a meccset. A másik, amit tehetett volna, hogy gyorsan elkezdett volna keresni szövetségeseket, kitartani addig, amíg ők ideérnek, és segítséget kérni másoktól. Izrael egyébként mindkét zsákutcába többször belesétált a történelme során. Ránk is jellemző, hogy olyan jellegű kompromisszumokkal oldjuk meg a kríziseket, amik igazából zsákutcák. Jeremiás 17.5, Jeremiás profétán keresztül Isten pont erre mutat rá Izraelnek akkor, éppen akkor, mikor Jeremiás szolgált. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberekben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Akkor is egy krízis volt. De akkor emberi megoldásokban gondolkodtak a politikai vezetők. Előjött belőlük a politikai logika. Ugye az is egy logika, és az is végülis működik is. Tehát nem az a kérdés, hogy szoktunk-e megijedni, az a kérdés, hogy mit szoktunk ilyenkor csinálni. Hogyan szoktunk megijedni? Kinek a segítségéhez fordulunk ilyenkor? Kiben bízunk meg ilyenkor? Azonnal futunk az emberekhez, a kapcsolatokhoz, a protekcióhoz, olyan eszközökhöz nyúlunk, ami tényleg működik, vagy tudunk először Istenhez fordulni. A Jósáfátnak az apjáról jegyzi föl például a Biblia egy betegségével kapcsolatban, hogy betegségében sem az Úrhoz folyamodott, hanem orvosokhoz. Ugye itt, hogyha azt a sztorit olvassuk, akkor nem azt akarja a Szentírás kiemelni, hogy baj, hogy orvosokhoz fordult, hanem azt mondja a problémának a Biblia az édesapjáról, hogy ő egyáltalán nem fordult Istenhez ezekkel a problémákkal, hanem csak emberekben bízott meg, az ő szaktudásukban bízott meg. Ugyanis nem az a cél, hogy ne forduljunk emberekhez, ne bízunk meg senkiben, ne engedjük meg, hogy mellénk álljanak, ne engedjük meg, hogy segítsenek nekünk, hanem arról van szó, hogy először Istenhez fordulunk el, és a második körben Isten többnyire embereket küld, hogy segítsenek. hogy segítsenek megérteni valamit, segítsenek megküzdeni valamivel, mellénk álljanak és támogassanak bennünket. De akkor Isten dolgozhat azokon a segítőkön keresztül. Na itt ez történt, szintén egy ember szólt arról, hogy mi lesz a megoldás, ugyanis megszólal egy próféta, egy lévita próféta, és elmondja Isten üzenetét. Tehát elérkeztünk a segítés folyamatában egy emberhez, de úgy, hogy Jósáfát Istenhez fordult, és ezt az embert Isten használta. A második dolog, hogy Jósáfát megijed ebben a krízisben, ebben a problémában, először Istent kezdi keresni, és nem a megoldást. Ezen például nekem nagyon el kellett gondolkodnom, ahogy így készültem, és Isten adta ezt a gondolatot, hogy amikor egy krízis és egy probléma van, lehet Istent keresni azonnal, vagy lehet a megoldást keresni azonnal. Én például olyan személyiség vagyok, és olyan képesség struktúrával vagyok megáldva, ezt a feleségemtől tanultam, ezt a szót nekem olyan tetszik. Ugye ilyen tehetséggondozással foglalkozik, és így tanulták ezt, hogy ez engem azonnal belevisz ebbe a probléma megoldó üzemmódba. Ha látok egy problémát, azonnal akarom a megoldást keresni. Ez például a házasságunkban se jó, Zsófi elmond valamit, én azon megoldani akarom, én meg csak el akartam mondani. Szóval, hogy ez nem feltétlen jó. Szükség van a probléma megoldásra, de nagyon sokféleképpen lehet egy problémát megoldani, és sokféle megoldás lehet egy problémára. Ha először Istent keresem, akkor valószínű, hogy ebből a sokféle megoldásból felismerem azt, ami Istené. Még hogyha Isten nélkül azonnal láfordulok a probléma megoldásra, akkor lehet, hogy mellé megyek. Hadd mondjak egy példát. Sára megoldást talál a gyermektelenségére. Ugye, emlékszünk erre a történetre. Azt találta ki, hogy Hágárból a maga számára béranyát csinál, Ábrahám számára pedig egy ágyast. Végülis mindenki jól jár, ez egy zseniális megoldás. Neki lesz egy, igaz, hogy nem vér szerinti, hanem örökbefogadott, adoptált gyermeke. Hát Ábrahám, ugye mindenki szereti a változatosságot, ő is jól jár, meg még az Úr is jól jár, mert besegítettünk, mert már rég megért, hogy lesz gyerekünk, és még mindig nincs, hát ez nem folytatódhat így tovább. Sokféle megoldásból megtalálta a zseniálisat, mindenki jól jár vele. De aztán tudjuk a sztorinak a folytatását, máig húzódó problémák, történelmi problémák származnak ebből. Szóval, hogy nem Istent kereste, éppen ezért egy olyan megoldást választott, ami félrevitte, egy kis problémát okozott abban, hogy Isten vezethette őket, és az életük milyen irányba haladt. Szóval Jósáfát először Istent kereste, és nem a megoldást. A harmadik dolog, amit még ebből szeretnék így kihangosítani, hogy azt olvassuk, hogy Jósáfát az Urat kezdte keresni, és vele az egész nép, de mit is jelent ez? Miért fontos ez? Miért van benne ez most a valóságunkban, az életünkben, ez az Isten keresés problematika? Az Ézsaiás 45:15-ben olvassuk azt, hogy bizony te elrejtőzködő Isten vagy, Izrael Isten szabadító. Vagy az 1 Timóteus 6:16-ban olvassuk Istenről, hogy övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott és nem is láthat. Övé a tisztelet és az örökké való hatalom. Ámen. Tehát az, hogy Isten elrejtőzködő Isten, ennek több oka is van. A bűnesettel függ össze. Amikor Isten megalkotta az embert, és az emberpár ott élt az Édenben, az Istennel való találkozásnak a helyén, akkor azt olvassuk, hogy hűvös alkonyatkor jártak kerttel, beszélgettek, egy közvetlen szeretetes kapcsolat volt közöttük. Akkor, mikor az ember bűnbe esett, akkor Isten egyrészt kiűzte az embert a találkozás helyéről, teréről, az Édenből. Másrészt ő maga is elrejtőzködött. És ezt nem azért, mert durcás volt, hanem az ember érdekében tette, a mi érdekünkbe tette. Mert ha az Isten szentsége az ember bűneivel konfrontálódik, hogy tragédia fog történni velünk. És Isten egy olyan kapcsolatra váltott velünk, ami megengedte azt, meg tudta engedni azt, hogy az ő szentségét elrejtette, hogy mi a bűneinkkel küszködve tudjunk élni a megváltásig és utána, hogy ő tudjon dolgozni értünk. Tehát szükség van a mi érdekünkben erre, hogy Isten elrejtőzködő ember legyen, elrejtőzködő Isten legyen. A másik, ami miatt Isten ezt teszi a bűn miatt, hogy a hitünk az ne torzuljon bálványimádássá. szükséges keresni az Istent, és a valódi hitnek mindig a jellemzője volt a bűnesettől egész az Úr és visszajöveteléig, jellemzője volt és jellemzője lesz, ez az Istent kereső üzemmód. Ha ez nincs benne az életünkben, akkor lehet, hogy a hitünk torzul, valami gond van vele. Mert hogy a pogányságra volt jellemző az, hogy ők nem keresték Istent. Miért? Mi nem keresték a pogányok Istent? Ha nem volt rá szükség, igen, nem volt rá szükség. Máig így van egyébként, valaki elmegy ilyen klasszikus többistent imádó nép, például Indiába, ott simán bemehet olyan házakba, hogy a bejárat mellett valahol ott lesz egy szekrény, egy vitrin, és ott állnak benne az istenek, amelyiket az a család tiszteli és használni akarja. A pogányok így éltek, nekik nem kellett keresni az Istent, hol volt az Isten? Hát ahol hagyták. Nem ment a sehova. És kellett neki két-három Isten, egy kellett a gazdasági előremenetelére, egy a betegségek ellen, egy a mit tudom én mi ellen, az anyós ellen, após ellen, családi béke miatt, és amikor valami baj volt, akkor szólt a ház ura, hogy anyjuk hozd a vitrin kulcsot, mert elővesszük az aktuális báványt, adunk neki valamit, cserébe azt kérjük, hogy segítsen nekünk. Végeztünk, visszatettük, megkértük, hogy maradjon ott, hogy máskor is megtaláljuk. Nem kellett azt keresni, az ott maradt. De az élő Isten nem ilyen Isten. Ővel ezt nem lehet megcsinálni. Az élő Istent keresni kell. Nem lehet leakasztani a szögről. Nem lehet elővenni a lelki vitrínből, hogy uram, helyzet van, most lépjél be, csináld meg a dolgodat, aztán ha végeztél, akkor most diszkréten távozhatsz, ne menj messzire, nem akarunk sokat bajlódni azzal, hogy megkeressünk, majd legközelebbi szükséged lesz rád, akkor most itt meg akarunk találni téged, maradj valahol itt a vendégszobába. Isten ilyet nem lehet csinálni. Az ember, hogyha Istennel egyenesbe akart jönni, bármilyen helyzettel kapcsolatban, akkor bele kell lépnie egy Istent kereső üzemmódba. Meddig lesz ez így? A Jelenések 21.3 azt mondja, hogy egészen addig, amíg Isten, az Úr Jézus vissza nem jön, és az Isten sátora újra az emberek között lakik, és ő velünk lesz. Erről beszél a Jelenések 21.3. Addig pedig Isten elrejtőzködő Isten, és ez megóv bennünket a pogányságtól, hogy azt higgyük, hogy mi vagyunk képesek Istennel rendelkezni. Hogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk képesek Istent mozgósítani bizonyos ügyekkel. És akkor ehhez használjuk a böjtöt, az imádságot, az adakozást, hogy most akkor biztos az Úr látja, hogy mennyire jó fejek vagyunk, és kicsit jobban odafigyel arra, amit mi szeretnénk. De hogy a Biblia azt mondja, hogy ez nem így van. Istent keresni kell. És Isten megenged olyan élethelyzeteket, amikor ettől nem tudunk elmenekülni, és az élet előhívja azt, hogy szembesüljük a korlátainkkal, és elkezdjük őt keresni. A Zsidók 11.6, Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. verse arról beszél, hogy Istennek ez annyira kedves, hogy akik hisznek benne, azokat megjutalmazza azért, mert ők keresik. Na, szóval fontos ezen gondolkodnunk, hogy mit szoktál csinálni akkor, mikor előállnak ezek a helyzetek, élethelyzetek. Sok keresztjén, néha vele, én is belecsúszok ebbe, lusták vagyunk erre. A kényelmünket nehezen adjuk föl annak érdekében, hogy egyfajta Isten kereső lelkületbe tudjunk belemenni. Pedig ugye Isten azt ígéri, ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket, megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzánk. Tehát jók ezek a helyzetek, bármennyire is félelmetesek, meg fájdalmasak néha, mert visszahívnak bennünket egyfajta Istent kereső lelki állapotban. A következő három dolog, amit gyorsan akarok most már mutatni, ez az, hogy de hogyan csinálták? Tehát, hogy mit jelent akkor az a gyakorlatban, hogy Istent keressük? Hogy lehet azt csinálni, hogy Istent keressük? Ugye az első, amit így gyakorlatban tesz Jósáfát, az, hogy böjtöt hirdet. Azt olvassuk itt az igében, hogy megijedt, az Urat kezdte keresni, és böjtöt hirdetett egész Júdeában. Most nincs idő rá, én ebben nem mennék bele, meg Pisti már tanított is a böjtről többször is, csak oda szeretném tenni a hangsúlyt, hogy vannak olyan dolgok az életünkben, amik a hétköznapi normális életünknek a részei, velejárói, de amiket háttérbe lehet szorítani időlegesen, hogy fókuszáltabbak legyünk Isten számára. félre lehet tenni dolgokat időlegesen, akkor is egyébként tényleg normális szükségek az életünkben, azért, hogy sokkal inkább meg tudjunk nyílni Istennek, időt nyerjünk, és fókuszáltak legyünk az ő számára. Ugye legtöbbször az ételről, italról szoktunk, annak arról való lemondásról szoktunk gondolkodni ilyenkor, és van ennek helye. Például lehetséges az, hogy annyira intenzív életet élünk, eldöntjük, hogy nekem nagyon fontos egy kérdésben Isten vezetése, őt akarom keresni. Egy hétig feladom az ebédidőt. Amíg a munkatársaim mennek az étkezdébe, én addig kimegyek egy nyugodt helyre és imádkozom. És reggelizek, meg vacsorázok, de ezt kihagyom, és Istennek adom. Hogy legyen egy kis időm a csendre, a felfelé való figyelésre. De sok minden mással is lehet böjtölni. Egy-két ilyen ötlet. Például lehet Facebook böjtöt tartani. 2016-os adat szerint 86 percet az átlag magyar a Facebookon lóg. Nem tudom, ez igaz-e? Lehet. Állítólag van egy app, amivel lehet mérni, ki lehet próbálni, egyébként igaz-e. De ha ez igaz, akkor rengeteg időt és energiát lehet nyerni, mert a Facebookkal azért sok a gond, szóval mire minden lájkot lekövetsz, elolvasol mindent, hogy ki mit írt, miről, miért, hogyan, mosolygost kapott, vagy szívecskéset kapott, vagy miért kapott, szóval ezt mire mind leellenőrzött, hát ez egy nagy meló. Szóval ez egy nagy segítség lehet, például ha valaki Facebook böjtöt tart. Sorozatböjtöt is lehet tartani, hobbiböjtöt is lehet tartani, fitnessböjtöt is lehet tartani, és sorolhatnánk tovább, hogy valami, amit csinálunk, abban megállunk, amivel semmi baj, tehát a normális életben lehet, hogy annak helye van, és jó, hogy ott van, de azt én most feladom, leteszem, hogy Isten számára nyitott legyek, és el tudjak fogadni valamit. Legyen időm figyelni, legyen időm elcsendesedni, legyen időm meghallani azt, amit ő mond. Ezt most le akarjuk fordítani a magunk számára, akkor ugye az első kérdés, hogy van-e bármivel kapcsolatban szükséged arra, hogy Istent megtaláld, hogy keresd őt, és megtaláld, vagy hogy ő megtaláljon téged. Egy kérdésben, egy élethelyzetben, valamiben, amiben vagy. A másik kérdés, hogy tudsz-e időt adni erre, tudsz-e fókuszált figyelmet adni Istennek. Mit tudsz ehhez elengedni átmenetileg? Hogy a rendelkezésére állj. Ezen kívül másról is beszél itt az ige, a negyedik vers ugye tovább megy, és azt olvassuk, hogy összehívta a Júda belieket, nem csak böjtöt hirdetett, hanem össze is hívta őket. Tehát közösséget gyakoroltak. Tehát nem csak a fókuszált jelenlétnek van jelentősége az Isten keresésben, hanem a közösség megélésének is. Összegyűltek egész Júdeából Jeruzsálembe, nem maradtak otthon. Mondhattuk volna, vagy mondhatták volna azt ők, hogy hát nagy a baj. Olyan nagy a baj, hogy ezt a király se tudja megoldani. Hát megmondta, hogy most azt se tudja, hogy mit csináljunk. Hát akkor mi a túrónak mennénk oda? Mit keressünk ott, ha a király nem tudja a megoldást? Miért menjünk oda hozzá Jeruzsálembe? Ugye? Minek mennénk oda, ahol nagy a baj? Minek mennénk oda, ahol a veszély összpontosul? Mondhatták volna azt, hogy na, anyjuk, pakoljunk fel a szekére, menjünk Egyiptomba, ott most nyugi van, majd visszajövünk akkor, ha elmúlott ez a balhé, aztán megnézzük, hogy mit kell újra helyreállítani a háznál. De valahogy Isten nem ezt végezte el a szívükben, azt olvassuk, hogy közösséget gyakoroltak. Nem voltak bolondok, jól tudták azt, hogyha ott hagyják az otthonaikat, ennek a hatalmas seregnek élelemre van szüksége, ellátmányra van szüksége, ezek fosztogatni és rabolni fognak, a mi otthonainkat is ki fogják fosztani. Jól tudták, nem voltak hülyék. Mégis csomagoltak és elmentek Jeruzsálembe. Isten nagyra értékeli, amikor egy félelmekkel küzdő hívő ember elkezdi őt keresni, és lemond a biztonságról. Ugye ezek az emberek a kockázat felé mentek, és nem a kockázattól távolodtak. Oda mentek, ahol a konfliktus eszkalálódni fog, ahol ki fog robbanni a harc, és nem minél távolabb mentek. Isten valamiért úgy tűnik, hogy ezt nagyon nagyra értékeli, hogy amikor félelmekkel küzdünk, és őt keressük, vállalunk kockázatot. Másokkal együtt akár. Az egyik legszebb történet talán Péter az új szövetségben, amikor kilépett a csónakból és elindult Jézus felé kockázatot vállalva. Ugye történt, ami történt, megijedt közben, a hite elpároglott, elkezdett süllyedni, de Jézus ott volt, elkapta. És egy olyan Krisztus élménye volt, amit a csónakban nem lehetett összeszedni. Jézust megismerni a csónakban csücsülve nem lehetett úgy, mint kilépve a vízre, és elindulni egy kockázatos vállalkozásba. És hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi mai nyugati, főleg nyugati keresztjének jellemző ránk ez, hogy Isten szeretjük és tiszteljük azzal, hogy érte kockázatot is vállalunk? Bármilyet? Akárcsak annyit, hogy mit mondanak majd a munkatársaink, ha bevállaljuk a hitünket, mekkora kockázat, te jó világ, azt gondolják, hogy hülyék vagyunk. Tudunk vállalni kockázatot? Sok keresztjén van, aki leéli úgy az életét, hogy soha nem lépte át a csónak peremét, soha nem ment biztonságos környezetből oda, ahol bármilyen kockázat van, azért, mert Isten szereti. Az Isten keresés sokszor nem egyéni erőfeszítés, elindultak egy kockázatos útra, hogy közösséget gyakoroljanak, és felmentek Jeruzsálembe. Ez a megint a nyugati kereszténységből egy nagyon hiányzó dolog, hogy a gyülekezeteinkre, vagy a kisebb közösségeinkre, egyáltalán a Krisztusban megélt közösségünkre így gondoljunk. Hogy megyünk a baj irányába. Mit szoktak tenni a keresztények? Ha van egy baj, milyen irányba megyünk? Hát többnyire az ellenkező irányba. Ugye a mai nyugati keresztjén az úgy gondolja, hogy a gyülekezet addig jó, amíg szuper áldásokat kapok Istentől azon keresztül én vagy a családom. Ha már gond van valami, vagy nem felel meg az ízlésemnek, akkor keresek egy másikat. Itt meg pont az ellenkezőjét látjuk, a közösség a baj irányába mozdul, és vállalják ezt. Tudták azt, hogy ezzel sok minden együtt járhat. Olvastam egyszer egy könyvet, az a címe, hogy az őrült szeretet, kínai keresztjénekről szól, és a szerzőt kérdezték Kínában, hogy hogy élnek az amerikai keresztjének. Hát csak elmesélte nekik, hogy hát szép nagy templomaik vannak, szeretik a jó zenét, sok helyen még fények, füstgép, minden, ami kell, van, nagyon szuper a szolgáltatás, ifi, gyerek, szóli, mindenféle, nagyon professzionális. És akkor mondta azt is, hogy viszont sok a vándorlás, hogyha nem tetszik az egyik, akkor mennek a másikba. És akkor ezen a kínai keresztények elkezdtek nevetni, és szerintem jól tették. Szóval, ha belegondoltok, hogy Krisztus azért született meg erre a földre, azért vállalt a keresztet, hogy mi frankó szolgáltatást kapjunk a gyülekezeteinkbe. A kínai keresztényeknek egyébként erre esélyük sincsen, mert ugye tiltott vallásként ők kisházi csoportokban jönnek össze, szóval ott nem lehet színpadot építeni, meg reflektorokat, meg hangosítást, meg mindenféle csipanokban, lábi hegedűvel, zenélve Isten dicsőíteni, meg stb. Ők teljesen le van hántva minden a kereszténységről, és csak a lényeg maradott. A közösség Krisztussal és egymással az ige mellett és imádságban. Ennyi. 10-12 ember titokban, mert ha kiderül, elviszik őket. Ennyi a kereszténység. És ma a világ másik felén sok keresztjén, ha problémát érez, nem megy a probléma felé, hogy áldozatot hozzon, hanem a problémától elfelé megy, távolodik. Pedig lehetne esetleg a gyülekezeteinkért néha szenvedni is. Ugye Pál például beszél arról, hogy én elszenvedem azt a testemben, ami a Krisztus szenvedéséből hátra van az ő testéért, ti értetek. Szenvedek a testemben a Krisztus testéért. Hogy vállaljak valami nehézséget, na most ezek az emberek teljesen ebbe mentek bele, és Istennek kedves volt, hogy őt akarták keresni együtt, kockázatot vállalva, rábízva arra Istenre azt, hogy mi lesz ennek a következménye. És ugye az ötödik dolog, amit tettek, imádkoztak, és csak nagyon gyorsan, hogy a Jósafát vezette a népet ebben az imádságban, ebből látszik, hogy ő nem csak egy politikai, hanem egy lelki vezető is volt, és nagyon tanulságos néhány dolog ebből az imádságból. Az első az, hogy Jósafát Istenre néz, nem a problémára először. Mint hogyha azt mondaná, hogy most a tekintetemet erről a krízisről le kell vennem, és rá kell irányítsam Istenre. Ennek lett egy eredménye, az, hogy megnyugodott. A hatodik versnek, hogyha olvassátok az imádságát, lehet azt érezni, hogy körülbelül ott nyugodott meg, ahogy elkezdett imádkozni. Ha akkor lehetett volna a vérnyomását mérni ennek a királynak, egész addig az egekbe lett volna. Nem lett volna az a higanyoszlop, ami kimutatta volna, hogy milyen vérnyomása volt neki, mennyire volt ideges. De a hatodik verse, amikor eljutott, ott jutott el a megnyugvása, mert imádkozott, mert az imádságban Istenre nézett. Lehet, hogy mi is, mikor ebbe a ilyen szitukba belekerülünk, kevesebb aggodalommal megússzuk, előbb jutunk békességre, ha problémáról Istenre nézünk. Másodszor Jósafát Isten tetteire nézett. Tehát, ha olvasuk a hetedik verset, látjuk, hogy úgy látja Isten, mint a történelemnek az urát, aki minden király fölött, minden királyság fölött úr. És ennek is lett egy következménye, megszületett benne a reménység, hogy itt még mégis lehet, hogy menteni lehet ezt a helyzetet. Fogalmam sincs hogyan, mi nem tudjuk megcsinálni, de Isten a történelem ura eddig is csinált egy csomó olyan dolgot, amitől esett az állunk, nem mi tettük. A mi történetünk a csodákra alapul. És egyébként, hogyha ezt tesszük mi is, hogy ilyenkor fel is nézünk Istenre, meg ránézünk Isten tetteire, és visszanézünk elég messzire, akkor ott fogunk látni egy keresztet, ahol Isten fia a bűneinket magára vette és meghalt érte. Fogunk látni egy üres sírt, hogy Isten fia kijött a halálból, feltámadt, és nekünk ez egy új reménységet fog adni. A harmadik dolog, amit látunk az imádságában, hogy Jósafát az ígéretekre nézett a 9. versben. És ennek az eredménye az lett, hogy fölépült a bátorsága. Megértette, hogy Isten megígér dolgokat, ebből következik, hogy ő tenni fog. Nem tudom mit, nem tudom hogy, de tenni fog, és ezért megszületett a bátorsága. És végül így jutott el oda, hogy Jósafát kért. És ebből a kérelemből jött az, hogy mivel kérte Istent, azt mondta, hogy urunk, neked adjuk. Nem múlik rajtunk semmi, mert mi nem tudunk mit tenni. Meghívunk téged, lépjél bele. Úgymond megengedte Istennek, átadta a jogot, hogy Isten beleavatkozzon az ő életébe és a nép életébe, és így jutunk el oda, hogy Isten cselekszik. Szóval arra szeretnélek hívni benneteket, hogy tegyük mérlegre egy picit ezt az Istent kereső lelki üzemmódot. Jellemző ez ránk, hogy keressük Istent időről időre, hogy ami ehhez kell, azt megadjuk. Tehát, hogyha amiről itt láttunk, hogy böjtöt hirdettek, közösséget gyakoroltak, imádkoztak, hogy valahogy megtaláljuk a teret és a helyet az időnkbe és az életünkbe. Az igazi hitet jellemezni fogja mindig, ez az Isten keresés, enélkül viszont a pogányságba csúszunk bele, azt gondoljuk, hogy mi irányítjuk Istent, és nem engedjük meg, hogy ő irányítson bennünket, Isten irányítsa az életünket. Arra kérlek benneteket, hogy fejezzük be most úgy, hogy csukjuk be a szemünket, hajtsátok le a fejeteket, és gondolkodjatok egy kicsit ezen, hogy mit jelent számomra az Isten keresés? Hogy van jelen az én életemben? Miért volt jó, hogy most erről szó volt? Mire hív Isten engem ezzel kapcsolatban? És csak mondjátok el magatokban Istennek azt, ami a szívetekben van, fejezzük ki azt, ahogy ő megszólította, arra nekünk mi a válaszunk. És egy pici csend után én befejezzem imádsággal, és visszaadom a szót Zolának. Istenem, köszönjük neked azt, hogy már a világ teremtése előtt tudtál rólunk, ahogy az ige mondja, és kiválasztottál bennünket. Eldöntötted, hogy meghívsz bennünket egy szeretetteljes kapcsolatra veled, és hogy mindent megtettél annak érdekében, hogy ez meg is történhessen. Köszönjük az Úr Jézusnak a váltsághalálát, a feltámadását. Köszönjük, hogy személyesen bennünket is megkerestél, megszólítottál és elhívtál. Imádkozom azokért, akik éppen most vannak ebben benne, hogy szólítgatod őket. És azt akarod, hogy keressenek téged, mert te keresed őket. Add, hogy legyenek elég bátrak elindulni feléd. ahogy Jósefát tette, tegyék meg ők is. És imádkozom azokért, akik követünk téged már, Úr Jézus, egy jó ideje, hogy segíts nekünk ezt a lelkületet megőrizni, megtartani, hogy a mi szívünkből keressünk téged. És ne gondoljuk azt, hogy mindent tudunk, hogy minden jól megy nekünk, hogy mi elboldogulunk. Főleg ne gondoljuk azt, hogy irányíthatunk téged, hanem fogadjuk el, hogy amíg te visszajössz, addig nagyon fontos, hogy keressünk téged. Benne éljünk ebben az Isten kereső üzemmódban. És köszönjük, hogy amikor nem látunk téged, akkor is ugyanolyan közel vagy, mint amikor ezt érzékeljük. Hogy nem hagysz minket el. Segíts, hogy engedjük ezt, hogy te megtalálj, rátalálj, meg is megtalálj bennünket azon keresztül, hogy mi megnyílunk rád, és téged kezdünk keresni. Amen.